Napokban ismét fokozódik a kánikula. A jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A gyerekek rád untak, hey! A srácok rád dobtak, és a buliban csak vele táncoltam. A körbe este, ami reggeli tartott, felfedeztük mi együtt a partot. Jött egy mosoly, megnyomtok és tartott, az Isten festett egy gyönyörű arcot. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű lányok, fehér sportkocsik, az emlék bennem nem kopik. Bent a felkel a nap és világosodik, minden magam fajta még álmodozik. Egyből ugrik egy havi fizuja, meg két ital, meg parti pirula. Csajozós figu, csajozós figura. Mondd a neve, gyere, halljuk már. Vagy ha nem akarod, mondjam én. Menjünk haza, gyere, hagyjuk már. Vagy ha te akarod, toljuk még.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Kedves hallgatóink, darccal folytatjuk a körkapcsolást. Augusztus végén rendezik a Hungarian Darts Trophy-t. Vendégünk Vereczkei Lajos, Ziegenhamm Medard. A riporter Szabó Bence.
A Hungarian Darts Trophy az hamarosan kezdődik, ti pedig szervezőként veszitek ki a részeteket ebből az eseményből. Először is sziasztok, és...
Szia!
Szia!
Köszöntünk mindenkit!
És hol tart ez a szervező munka?
Hát igazából most már véghajrában, ilyenkor már nem is nagyon lehet más szakaszban, mert 3 hetünk van mindösszesen a verseny, sőt már annyi sincs, és igazándiból most már tényleg a véghajrája van ennek az egésznek. Nagyjából már összeállt természetesen minden, de hát a fizikai valójában a rendezvény az ugye majd a 24-i héten fog szépen fölépülni és megvalósulni. Természetesen abból a szempontból is már készen állunk, hogy ugye megvan a teljes mezőnye a versenynek, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy érkezzen a darts krémje Magyarországra.
Hát ugye ez mindig egy ünnep, legalábbis én ezt így élem meg, az elmúlt 5 alkalommal ugye volt már Magyarországon ilyenfajta verseny, és azért a népszerűségben az látható, hogy folyamatosan évről évre egyre nagyobbak a nézőszámok.
Így van, és ezt ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezen ne felejtsük el, 2021-ben 14.200 fővel kezdtünk a Paplászlóba, és tavaly 25.000 fölött voltunk egy picivel. úgy szeretnénk, hogy idén ennek ezt megdöntsük, úgy is néz ki, hogy ez sikerülni fog, és azért még egy picit visszatérve itt a szervezése kapcsolatosan, már a jövő évvel is foglalkozunk közben. Úgyhogy ez már ilyenkor már annyira összetett, és annyira már azért ennyi év után már egy kicsit hozzászokik az ember, és akkor már tudjuk, hogy minek mikor kell következnie. De most ilyenkor mindig úgy gondoljuk, hogy jól állunk, akkor aztán utána mindig kiderül, hogy nem állunk jól. De most, tényleg jól állunk. Minden úgy alakul, ahogy terveztük is, ahogy szeretnénk. Folyamatosan ugye nő a jegyértékesítés is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mikor ki fog játszani. Ugye te is azonnal megkérdezted a találkozásunkkor, hogy ki mikor fog játszani, mert úgy szeretnének jegyeket vásárolni. Annyit tudunk egyedül, hogy pénteken a két sessionben lesznek a magyar játékosaink, és aztán majd szombaton csatlakoznak a kiemeltek, ugye. De 48 játékos indul, az olyan, mint hogy egy 64-es tábla lenne, 16 kiemelt előnyerővel.
Mikortól zajlik egyébként a felkészülés erre az adott tornára? Ugye ezt azért megszokhattuk már, hogy minden évben ez a augusztus-szeptember környékén van ez a verseny. Ugye itt már mondtad, hogy már a következőn is gondolkodtok.
Gondolkodunk, hanem már azzal foglalkozunk.
Azzal foglalkoztak.
Tehát, azt is tudjuk már, hogy mikor lesz annak a dátuma. Tehát, hogy ezzel is, ez is már egy kicsit, most egy kicsit el lesz csúsztatva az időpontja, de ez már nekünk azzal, itt már arra is kell gondolni, hogy mi lesz jövőre.
Nagyon küzdünk mi is a PDC Europe-nak a beosztásaival, a naptár beosztásaival. Tudnék, mi nagyon óckodunk attól, hogy a Premier League időszakára kerüljön a Magyar European Tour, hiszen az valószínűleg egy, ha nem is feltétlenül nézőszámesés, de azt a kockázatot mindenképpen magába rejteni, hogy azt azért látjuk, hogy
ez most felvetődött?
European Tour sorozatban versenyeket hagy ki több éljátékos, aki játszik a Premier League-ben, ezt meg mi nem szeretnénk megkockáztatni. Úgyhogy mindenképpen próbálunk azért is ragaszkodni ez az időszakhoz, mert ez azért viszonylag ideális mindenki számára. Ugye most az a különlegessége van, hogy velünk fog indulni az őszi szezon, tehát már úgy is harangozzák be a PDC oldalán, hogy 3 hét múlva startol az őszi szezonja a PDC-nek Budapesten, úgyhogy mi nagyon, nagyon örülünk neki, hogy ez most egy ilyen kiemelt dolog, de hát nekünk is azért furcsa volt, mert mindig valahogy úgy érzi az ember júliusban még, hogy egy csomó időnk van, aztán most ebben az évben ez nem így volt, hanem tényleg 1-2 hónap van, akkor már így hirtelen felpörögnek az események.
Milyenek voltak a vízhangok az eddigi versenyekkel kapcsolatban, akár a PDC részéről, vagy a magyar közönség részéről, a befogadók részéről, vagy inkább ugye erről beszéltünk, hogy az érdeklődés az évről évre nő, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy akár a nemzetközi megítélésben milyen ez a magyar verseny?
Hát a nemzetközi megítélésben nagyon magas mércére tettük ezt az egészet, főleg ez azért hozzátartozik az, hogy az MVM Dome egy olyan otthona tudott lenni a dartsnak, ami azért csak effektíve Premier League fordulókon tud vele szembesülni egy játékos, és azért azt ne felejtsük el, hogy ott csak 8 játékos játszik a kiemeltek között, és azért ide ők eljönnek, akkor ez nekik olyan, mint hogyha egy Premier League-vel játszanának. Azért most annyit bővítettünk, hogy már 7000-en leszünk egy session alatt, tehát azért lesznek olyan játékosok, akik nem játszottak ilyen mennyiségű, ekkora létszámú ember előtt, mert ugye akárhogy játszott a világbajnokságon is, ott azért 4000-nél több ember nem fér be a világbajnokság ideje alatt. Természetesen azért az hozzátartozik, hogy ott az embernek ilyenkor azért csak a világbajnokságon játszik, és ez csak egy ilyen ikonikus helyszínen. De az MVM Dome annyira tényleg modern, és annyira csúcs szuper a dartsnak minden egyes pillanatára, hogy azt el nem tudjuk mondani. Lásd például, hány helyen szokott lenni probléma azzal, hogy kinyitnak egy ajtót, húzat van, és a játékosok nem tudnak valamit kezdeni. Az MVM Dome-ba úgy el tudják szigetelni légfüggönyökkel a színpadot, hogy tökéletes környezet. Az emberek ülnek 23-24 fokba kényelmesen a lent a stage-en, itt mégis mindenki fönt a színpadon ebből nem lehet érezni semmit.
A küzdőtér lesz tovább bővítve egyébként, vagy a felső karé?
Még nem nyitunk 300-ast, hogyha ez a lényeg, ezt nagyon örülnénk, hogyha eljutnánk odáig, hogy 300-as kéne. Egyébként kipróbáltuk már, onnan is tökéletesen lehet látni mindent. Olyan érzése van az embernek, vannak olyan részei a 300-asnak is, mint hogyha fönnülne a színpadon tényleg, tehát hogy annyira ilyen fölülről néz. Ugye bővül a nézőtér is, természetesen, tehát a lent a floor rész, és a 200-as karé is most jobban ki van nyitva, tehát hogy ott is több jegyet adunk el.
Igazából egyébként azért is remek a helyszín, és most akkor itt a nézőknek a kiszolgálásán túllépve a játékosokról is érdemes beszélni, igen, mert ők, az ő visszajelzéseik nagyon fontosak, ez azért is fontos, hogy mindig vissza akarjanak jönni, és ezért próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy hiába van gyakorlatilag légvonalba 100 méter a szállásuk, azért mégis megvan az a kiszolgálás nekik, hogy lehetőleg, mert már akinek, mert nem mindenki ott van persze, de hogy próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy mindig a kedvükbe járni, amennyire csak engedik, mert egyébként nem nagyon szeretik, hogyha játékosokat megpróbáljuk ilyen különleges módon kezelni. Úgyhogy vagy egyenlően mindenkit, de semmiképp sem kiemelve a sztárokat. És a másik meg az, hogy sehol nincsen az egész PDC verseny naptárban olyan játékos players room, olyan zóna, olyan bemelegítő helység, mint itt az MVM Domba, úgyhogy azért ezt mindig csodájára járnak, és videókat raknak föl. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye imádnak bemenni a városba, szeretik ott is ugye a gasztronómia örömeit kiélvezni, úgyhogy abszolút tényleg egy olyan helyszín, amit nagyon szeretnek. Mi meg azon dolgozunk, hogy minden évben leg is legyen ez a verseny.
Még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor az MVM megtörténik, besötétedik, és megtörténik az MVM Domnak a kivilágítása, akkor piros-fehér-zöldre szokták általában világítani az MVM Domot. Azt előtte szólni kell, hogy mikor lesz az, mikor fölkapcsolják, mert akkor mennek ki videózni oldalra, hogy hogy kapcsolják föl. A játékosok, a Bunting az minden évben csinál róla a videót igazából.
Hát ez az igazi reklám egy ilyen versenynek, de hogyha már játékosok, akkor beszéltünk róluk is, hogy ki az, akit vártok, mely játékosok érkezhetnek ezúttal?
Gyakorlatilag Littler kivételével mindenki. Szerencsére, úgyhogy ő ugye még a nyári szabadságát megtolja egy kicsit, mert kihagyja egyébként a éppen jövő héten kezdődő ausztrál és új-zélandi versenyt is a PDC-nél, tehát oda se utazik el, és a mi információnk szerint, ugye mivel ezt még a turkártya selejtező előtt le kell adniuk a játékosoknak, ezért ott jelezte, hogy nem fog részt venni a budapesti versenyen, viszont mindenki más jön. Tehát Humphreys-tól kezdve Van Veen, Van Gerwen, Clayton Wade, Price, tehát a legnagyobb nevek mind, vagy akár Buntingot is
nekünk,
lehet mondani, igen, a top 16-ból egyedül ő fog hiányozni.
Nekünk ugye van egy nagyon fontos, aki tavaly is ígérte, és azt mondta, hogy nem,
igen,
most erre kaptunk egy telefont, megerősítést, hogy igen, Gary Anderson itt lesz. Reménykedjünk, nem két nappal a verseny előtt fogja megint azt mondani, hogy nem jön. Úgyhogy, de tényleg utána jártunk, és ment a kérdezősködés vele kapcsolatosan, és a PDC vezér megerősítette az irányunkba, hogy a Gary Anderson érkezni fog, mert mindenki kíváncsi. Tehát, hogy tényleg ezt...
Magamból kiindulva én is ezt mondom, én is nagyon szívesen
mondtam. Igen, már mi is várjuk.
Várjuk őt, azért az egy nagyon nagy dolog lesz.
Én azért örülnék, ha eljönne, hogy lássa végre egyszer, hogy miről maradt le eddig, mert ugye eddig
folyamatosan
visszalépett ezekről a lehetőségekből, sőt, tehát ugye volt, hogy nem is volt rá esélye, de már ott eldőlt, hogy nem ment el a selejtezőre, mert akkor mondjuk még annyira hátul volt a világranglistán, hogy onnan nem jutott be, a Pro Tourra nem járt, és akkor már csak a turkártya selejtező maradt, azon meg nem vett részt, akkor már eldőlt, hogy nem jön. De például jön Espinál, aki óriási közönségkedvenc, ugye mindig megénekelteti a közönséget, de itt lesz a Pro Tourosok között is rengeteg nagy név, akár a világbajnok Rob Cross-ta mondjuk, vagy Gildinget, a fiatalok közül jön Springer, aki a címvédő, ugye, azért ne felejtsük el Nico Springert, És hát természetesen jönne a most az elődöntött, a World Matchplay-en elődöntött játszott Dirk van Dijvenbode és az igen energikus bevonuló zenéje is. És ami szerintem még a legfontosabb ebbe az egész sztoriba, amivel megint sikerült történelmet írnunk, mert hát nekünk valahogy mindig igen. Így alakul, hogy a turkártya selejtezőn a valaha volt első női játékos, aki European Tour-a selejtezőn keresztül be tudott jutni, Bo Greaves, akivel egyébként ugye csináltunk egy jó kis élő interjút is, és egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens hölgyet ismertünk meg a személyében, és egy óriási tehetség. Hát nagyjából olyan a hölgyek között, mint Littler a férfiaknál, úgyhogy...
De még Littlert is le tudta győzni. De
igen, ezt akartam pont mondani, hogy viszont most azokra a babérokra tör, hogy a fiúkat is rommá verje.
23-as VB-n legjobb négy között. Ugye azt még vegyük alapul, ugye az egy floor versenynek számít, mert ugye csak a döntő van nagy színpadon játszva. Az U23-as világbajnokságon. Egyébként én nagyon örülök neki, 11 éves kora óta ismerem, úgyhogy egy igazi nagy élmény lesz neki ennyi ember előtt játszani, és szerintem a magyar közönség az még szurkolni is fog neki, ha csak nem kell majd mondjuk játszania, mert játszhat ugye magyar ellenfél ellen.
Hát ő csak a második körben játszhat.
Tehát, hogy igen, reméljük, hogy játszhat meg magyar ellenfél ellen.
Igen, a második körben mind a kettő, mert ők mind a kettőt sorsolnak a...
Sőt, még a második körben se, bocsánat, hülyeséget mondtam. Mert csak akkor kerülhetnek össze a magyarral, akkor kerülhet össze, hogyha mind a ketten megverik, és egy ágon van, és mind a ketten megverik a kiemelt ellenfelüket. Tehát azért arra kicsi esély van, hogy magyarral játszon, kezdeni nem kezdhet vele, ugye, mert egy új rendszer van, most már nem sorsolhatnak össze selejtezőkből bekerülteket, hanem minden selejtezőbe bekerült játékos egy protúros ellenfelet kap, aki a protúról jutott be, és ezeknek a meccseknek a győztesei jutnak be a kiemeltekhez, akik ugye 16-an szombaton csatlakoznak.
Luke Littlerről beszéljünk még egy kicsit, ugye mostanában azért eléggé sok cikk felvetődött vele kapcsolatban is, de még mielőtt arra rátérnénk, szerintetek ő most a legnépszerűbb dartsjátékos a világon?
A legnépszerűbbnek nem mondanám.
Erre vagyok kíváncsi, szerintetek akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki a legnépszerűbb dartsjátékos?
Az én szememben a legnépszerűbbet azt azért nem mondanám biztosra, mert azért szerintem vannak olyan játékosok, akik kevésbé megosztók, mint ő. Ő azért van egy óriási nagy generáció mögötte most, tehát a fiatal generáció az egyértelműen mögött áll. Nagyon sokan vannak szerintem, akiknek... Hát nem tudom, így szúrja a szemét egy picit a néhány dolog, és emiatt nem kedvelik. Tehát én a legnépszerűbbnek nem mondanám, a legjobbnak mindenképpen. Tehát az vitán felül áll, tehát ez nem is nagyon lehet vitatkozni jelen pillanatban. Legnépszerűbb dárcosnak? Jelen pillanatban még azt hiszem, hogy még mindig talán azokról kell beszélnünk, akik tényleg nem nagyon kapnak semmilyen savat sehol. És azért ezek közé sorolom én mondjuk akár Gary Andersont, vagy Espinát, de még akár Luke Humphreyst is. Szerintem ők még mindig a népszerűségben mindig jobban állnak szerintem, mint Littler, de talán még Price. Amióta, tökéletesen jól elkezdte kezelni azt a helyzetet, amivel ő szembesült jó pár évvel ezelőtt, elképesztő milyen szinten
megvált. Honnan, hova tehát, hogy amikor fejhallgatóval megy ki a színpadra?
Igen, hát az utálatból átfordult, de ez csak a reakció múlt, és én azért mondom azt, hogy Littler egy kicsit megosztó, mert az ő reakciói még nincsenek kiforva. Gyerekről beszélünk, még lehet, hogy ki fog forni.
Van mind vitatkoznunk ezzel.
Hát nem baj, hát mondjad.
Mert tehát, hogy most az, hogy a legnépszerűbb, tehát, hogy a népszerűség alatt mit gondolunk?
Miben éred,
a
legszeretettebb,
mert az teljesen. De hát az Insta követőnek. Tehát
én a népszerűd azt a nézem, amikor legjobban, akit a legjobban szeretnek, értem, és kedvelnek az emberek.
Én is inkább elfelé húznék, hogy akit az emberek kedvelnek. Uh-huh.
Tehát, hogy ezt most beszéltünk, de a legnépszerűbb csapat Magyarországon a Ferencváros. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem Ferencváros szurkoló, akkor azok nem kedvelik a Ferencváros. Tehát, hogy ezt maradjunk ebbe, én ebből indulok ki, igazatok van, de csak azt tudom, hogy a PDC kimondottan elmondja, hogy olyan social media jelenlétet hoz, és olyan népszerűséget hozott a Darcnak maga Luke Littler, hogy ők köszönik szépen, de már nagyon jól vannak.
A legnagyobb figyelmet ő tehát, kapja, ezzel nem vitatkozom.
Ezért akartam mondani, tehát, hogy még tavaly 1.300.000 követője volt mondjuk az Instán, most már 2.100.000 fölött van, direkt azért nyitottam.
Jó, tehát, de most akkor ezen az alapon akkor Vozinja a legnépszerűbb labdarúgó? Aki a VB alatt 18 millióan követték, érted?
Most értem, hogy 18 millióan bekövették, de hát a legnépszerűbb labdarúgó a VB alatt a Cristiano Ronaldo volt, tehát hogy még mindig Messiről és Cristiano Ronaldo-ról szólt az egész, annak ellenére, hogy nem ők voltak, tehát én ebből indulok ki, de hát ez ízlések és pofonok. Ja. Az biztos, hogy ő az egyik legjobb dárc játékos. Sőt, szerintem most a legjobb.
Most a legjobb. Ez vitán felül.
És mit szóltatok a nyilatkozatához, amikor ugye arról beszélt, hogy a saját korosztályában ő a legjobb sportoló?
Hát az eredmények őt igazolják, azt kell, hogy mondjam, persze.
Hát csak ugye itt a jelvállaló kapcsolatos összevetés.
Nehéz ugyanazt hozni egy labdarúgónak ugyanazokat az eredményeket bemutatnia, sokkal nehezebb, mint egy egyéni sportolónak, ez nyilvánvaló. De ettől csapat függetlenül...
Ez örök vita.
Hát persze, hát nehéz összehasonlítani, csak gondoltam azért.
Ez megint egy olyan kategória, hogy honnan nézed, mert Jamal megmondhatja ezt, hogy figyelj, én egy hónapba keresek annyit, mint egy évbe, de nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amikre megint nehéz, ez megint a mit akar, almát a körtével szerintem, de abban viszont van némi igazság, hogyha az egyéni sportolókat nézen, és az eredményességet, akkor a 19 évesek között jelenleg valószínűleg Littler a világon a legjobb, ez szerintem abszolút egyértelmű. Ha most lerakná nyilait és visszavonulna, akkor is megvan egész életére a pénze. Legalábbis, ha nem is abban a színvonalban, amiben most él, de nem nyomorogna valószínűleg, nem is fogja abba hagyni, tehát most nem ezért mondom. Csak tehát az anyagi része az már megvan az életének, a sikerei megvannak, tehát a világbajnoki címek, az, hogy nem nyert még senki major tornát az elmúlt lassan egy évben rajta kívül, tehát gyakorlatilag nem csak, hogy a közelében nincsenek, és nem azért, mert hogy mondjam, tehát a legyőzhetetlen kategória most per pillanat. Annyira kimagaslik a dárcosok közül.
Ez hosszú távon jó lesz szerintetek? Mert ugye Phil Taylor volt egy ilyen karakter, és ahogy ő mondjuk azt, hogy visszavonult, azért a verseny az felvetődött, hogy ki legyen mögötte a következő, és szerintem ez a fajta vetélkedés, ez jót tett a dárcnak.
Én azt mondom, hogy Taylor mögött nem láttam azokat az embereket, akik elő fognak bukkanni, Littler mögött viszont már látjuk.
Hú, hát azért vannak a GDC-be olyan játékosok, itt az ifjúsági része, de olyan játékosok, akik már 200 fölötti átlagokat dobálnak. Tehát a skótoknál, vannak az angoloknál, ugye Michel Laurinak hívják az egyik srácot, aki most megnyerte a VDF-nek az Európa bajnokságát is. Szembesültünk egyébként vele már a viselkedésével, a hozzáállásával, és minden most tavaly vagy novemberben kint voltunk a GDC világbajnokságon, idén is menni fogunk.
És most lesz novemberben 16 éves.
Jövőre már PDC-zhet. És azért látjuk, hogy nálunk is jönnek a fiatalok, is már 80 fölött dobálgatnak, ő meg ott áll, és akkor 103, 105, 102. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy érkeznek olyanok, akik majd jó sok, pont a Larival mindig erről szoktunk beszélni, hogy jó sok régi motoros majd egy kicsit partvonal kívül.
Abban a szempontból jót tesz egyébként, ha nem tudom, nem láttad a World Match Play and Price-nak a reakcióját, aki azt mondta, hogy
így van,
többet kell edzenem. Többet kell edzenem, hogy ezt a srácot meg tudjam verni. Ha ilyen mentalitású dárcosból lesz sok, akkor szerintem nem lesz olyan nagy baj. Nyilván lesz egy időszak most, amikor Littlernek óriási uralma van, de azért ne felejtsük el, hogy itt még sok minden közre játszhat. Jöhet egy családalapítás, jöhet egy kiégés, egy motiválatlanság, előfordulhat egy ilyen karrierben, tehát azért nem hosszú távon azért ezen még kár lamentálnunk, hogy mi lesz majd, ha a Littler verhetetlen lesz. Nem hiszem, hogy hosszú távon az lesz. Most lehet, hogy éppen most azt az időszakot éljük, amikor a versenyek fő esélyese ő, de volt ilyen időszak a Fangervennek is, volt ilyen időszak a Taylornak régen, tehát
De szerintem ez most nagyon jó, hogy valakit ilyen fiatal korától fogva végiglátunk, hogy hogy fog ezt az egyet nevelkedést, felemelkedést, ezt mind végignézhetjük, és ezt átélhetjük, úgyhogy ez nekünk nagyon jó lesz.
Kicsit másképpen megközelítve, ki Lidlor mögött most a legjobb formában lévő játékos, szerintetek?
Hű, na látod, ez már egy nehezebb kérdés, mert mindig valahogy mögötte máshogy alakulnak a dolgok. Ha ezt a VB idején beszéljük, akkor egyértelműen fanfént mondom, viszont a Premier League megtörése óta, mióta ugye volt a kihagyás, a vese probléma, plusz jön most a családalapítás, jön a baba, meg egyebek, tehát ő neki valahogy a figyelme, a koncentráció most egy kicsit elment a fókusz abból, hogy most Littlert hajkurásza. Humphreysnél azt látom, hogy ő már nem azt mondom, hogy nem fogja megverni soha, de ő az egyik legnagyobb ellenfele talán, azért azt nyugodtan el lehet mondani, de valahogy már átfordult egy ilyen, sokszor úgy érzem, mint egy ilyen csodálatba átfordult volna Humphreysnél a Littlerhez való hozzáállása. Én még mindig egyébként az a vicces, hogy még mindig ilyen Price karakterű emberekben látom az esélyt arra, hogy ők legyenek nagy ellenfelek, annak ellenére, hogy nem sikerül megverniük, de ettől függetlenül azt érzem, hogy ők azok, akik megfoghatják, ők bennük van az a mentalitás, amivel esetleg meg lehet verni.
Szerinted, Medi?
Egyértelmű. A másik luk. Nincs, nem akarom megbántani Gervin Price-nak is, és aki még esélyes lehet rá, az Michael van Gerwen, oda kell állni a tábla mellé, és a problémákat félrerakni, meg az elfoglaltságokat félrerakni hozzá. Azt én másik, ebbe a két játékosban most ezt nem látom. De Humphreysben látom azt, aki képes arra, hogy legyőzze őt.
Most, hogyha rátekintetek arra a mezőnyre, aki itt lehet Budapesten, milyen izgalmas csatákat vártok, illetve ki lehet ennek a tornának az esélyese?
Természetesen a világranglista alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy ki az esélyes, tehát hogy Humphreysék, és ahogy megyünk lefelé, azért Fanfin, Michael van Gerwen. Tehát hogyha így ezt az egészet nézzük, de azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy 6 nyertes mérkőzések vannak, tehát hogy minél hosszabbak lennének a mérkőzések, annál jobban azok a játékosok nyernének, akiket már magát a fogadóirodák is, és mindenki esélyesebbnek tart, hogy jobban kijön azért a különbség. Majdnem mondhatjuk, hogy ez szinte egy dárc játékosnak hirtelen halálnak számít, de ez az általános egyébként, ez a 6 nyert. Ugye itt majd az elődöntőben lesz 7, és a döntő 8 győzteslegig tartó küzdelmek.
Én azt hiszem egyébként, hogy itt a European Tournek a többi állomásán eléggé széthordanak a hát nevek, igen, hogy ki tudtak nyerni.
Hát azért itt van a holland Wessel Neyman, azért nyert már egy pár.
Én kettőt nyert, ahogy én néztem.
Tehát, hogy azért vannak itt hogyha megnézzük a tavalyi győztest, tehát Nico Springer, senki nem gondolta volna, hogy a Nico Springer fogja nyerni. Ezt, vagy hogy ott azért volt olyan döntő is, ahol 9 színes volt a döntőbe, és 8 hétre mégis Dave Chisnyán nyert, tehát, hogy ott is Humphreysre fogadott volna mindenki, hogyha ezt így nézzük, de épp ez a legszebb dolog a European Tourokban, hogy nagyon-nagyon tudnak, nagyon sok lehetőséget kapnak az alacsonyabban jegyzett játékosok is ahhoz, hogy színpadi lehetőségük legyen, és hogy tudják szokni a színpadi játékot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Így, mint régebben egy 6-7 évre volt szüksége egy játékosnak, hogy megfelelő színpadi rutin tudjon szerezni, most ez lement 1-2 évre.
És gyakorlatilag akkor beszélhetünk is a magyar játékosokról, akiket már tudunk, hogy kik fognak majd magyarként szerepelni. Ugye Borbély András, aki szerepelt a tavalyi Hungarian Darts Trophy-n is, ugyanilyen játékos még Major Nándor, Kádár Zoltán, illetve Bíró...
László.
Bocsánat, és akkor Bíró Milán, ezt már remélem, igen, hogy jól mondom, igen. Fiatal versenyző. Hát ugye főleg Borbély András azért eléggé maradandó nyomokat hagyott tavaly.
Hát meg az már a harmadik indulása lesz Andrisnak.
Hát Magyarországon a második. A Nándinak van 3 Hungarian Darts Trophy részvétele a 6-ból. Ugye ez lesz a harmadik. Andris valóban tavaly ugye egy óriási mérkőzést játszott, ahol bőven 90 pluszos átlagon
búlos kiszállókat 170-nel.
És óriási támogatást kapott a magyar közönségtől. Ugye Nándi is ismeri már milyen. Ráadásul ő szerezte az első magyar győzelmet a Hungarian Darts Trophy történetében. Úgyhogy abszolút az a kategória, és hát ugye Bíró Milán egy teljesen újonc, viszont ne felejtsük, hogy azt a Kovács Patrikot búcsúztatta még a selejtező versenyen egy körrel a kijutásért játszott meccs előtt, a 16 között búcsúztatta Patrikot, aki ugye idén már kétszer is nyert European Touron mérkőzést, úgyhogy azért elég lendületes játékosról van szó, ő is meglepheti az ellenfelét majd, hogyha esetleg valaki nem sok mindent talál róla, bár most már a Hungarian Darts Super League ...nek az adatai elég jól felelhetőek a neten, főleg, hogy ugyanazt...
Erről lehetett is tavaly is hallani, hogy volt olyan játékos,
hogy külön készült, igen. Bizony. Igen. Szóval nézegetik azért, hogy ugye ugyanazt a programot használjuk, a Dart Connect-et, amit a PDC is használ, tehát azért bele tudnak látni a játékosok az ellenfeleikbe, és hát Kádár László pedig élete első versenyén fog majd részt venni PDC színpadon. Úgyhogy izgalmas lesz a dolog. Remélem, hogy 2-2 arányba osztják el őket, mert általában úgy szokták a hazaiakat. Mindenesetre az a játékfejlődés, amit az elmúlt időszakban lehet látni a magyar versenyzőknél, ez mindenképpen egy olyan pozitív irányt indított el, hogy reménykedünk benne, hogy folytatódik az, hogy azért nem csak részvétel a fontos, hanem a győzelem is most már.
A Hungarian Super League ugye onnan se lejtez, onnan lesz, fog majd kikerülni, hogy ki fog játszani a világbajnokságon. Tehát, hogy ott már azért látjuk a torna átlagokat, hogy folyamatosan, hogy fejlődik, és akkor már látjuk, hogy a Nordic and Baltic sorozatnak a megfelelő már néha egy kicsit meg is előzi. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy nagy fejlődés van. Meg azért nem mindegy, hogy nagyon sokat számít az a magyar játékosoknál is, hogy most is már 20 fő fölött volt az a magyar játékos, aki elindult a Q-School-on is, így ugye majdnem minden European Tour selejtezőn részt vesznek. Egyébként pont ma is zajlik a European Tour selejtező Krakkóba.
Ott van egyébként Major Nándor.
Major Nándi, Jehészki Gyurka, igen. Pont nemrég ült a Gyurka, rádobott a 9 színes és a dupla 12-t hibázta Steyer elleni mérkőzésén, tehát hogy azért ezek már egyre-egyre többet jönnek elő, ezek a 9 nyilas kísérletek is, és minden. Úgyhogy látszik, hogy nagy a fejlődés. Reménykedjünk benne, hogy nem csak egy vagy, hanem akár kettő játékos is, hanem tőlem minden így is lehetne, aki mérkőzést tudja.
Szép örülnénk a legjobban,
hogy akkor szombaton délután is, meg este is magyar játékos láthasson, tehát azért az egy óriási dolog lenne. Úgyhogy mindegyik játékosról nagyon sokat tudunk, ugye Kádár Laci, ő a kijutott játékosok közül a rangidős, mert ő egyébként egy, most már iskolaigazgató, de egyébként tanárember, ő erdélyi magyar, és még évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy a magyar színekbe indul a PDC-n, mert akkor European, vagy a World Cup of Darts selejtezőn indult, és ott el kellett döntenie, hogy ilyen színekben, vagy VDF-nél román színekben játszik egyébként, de ő a PDC-ben magyar színekben indul, és ez is volt mindig. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ő is egy erős játékos, ő is szerepelt már a Lakeside-on, tehát hogy effektíve neki is van színpadi tapasztalata. Az, hogy majd itt a pénteken, mondjuk ha este játszik, és 3500-4000 ember előtt kell majd játszani, hogy ez hogy fogja reagálni, akkor itt mindig meg szoktam említeni, hogy a Major Nándi, amikor lejátszotta a mérkőzését, és kikapott simán, és vittük volna az interjúra föl hozzátok őt, akkor kérte, hogy egy kicsit hagyd menjek ki a levegőre, és így állt velünk szembe, és így mondta, így remegett. Azt mondja, ezt az érzést nem tudom elmondani, hogy milyen volt ez a támogatás, amit kaptam, hogy teljesen kész volt tőle, hogy azt mondja, nem bírtam a játékra figyelni, mert egyfolytában libabőrös voltam, hogy olyan szurkolást kaptam. De úgy, hogy semmilyen rossz szurkolás az ellenfél ellen, nincs fütyülés, meg ilyesmi.
Még annyival hagy egészítsem ki azért, és ugye mindig beszélgetünk Littlerről és a fiatalokról. Hát például, amikor volt ez a Host Nation selejtező erre a versenyre, volt egy olyan pillanata a 4 darab, ugye mert ilyenkor úgy vagy egy táblán elindítjuk az összes versenyzőt, és a legjobb 4-ig kell elmenni. És amikor 8 között voltunk, volt egy olyan pillanat, amikor már a Borbély Andis és a Bíró Milán befejezte a mérkőzését, hogy ha nem tudott volna Nándi illetve a Nándi ellenfele is meccsnyilat rontott, illetve a Kádár Laci ellenfele is öt meccsnyilat rontott, és ott két olyan fiatal került volna be, hogyha ez a négy srác jut be, akkor azt hiszem 21 év lett volna az átlag életkora.
Mert Lővei Milán volt az egyik.
Igen, és az Egedi Bence volt a másik
fiatal,
esélyes.
22 éves srác.
Szóval, hogy ezt csak azért mondom el, mert hogy a fiatalok között óriási ilyen gyújtó pont volt Littlernek a megjelenés, és látják, hogy milyen elképesztő lehetőség van ebben a sportágban, és nálunk is így van.
De van is, de egyébként van is nálunk azért fontos dolog, hogy a profi utánpótlás része is megjelent már Magyarországon, pont mi is most, nekünk is most alakul az akadémiánk ezzel kapcsolatban, és hogy tényleg látszik, hogy egyre-egyre több játékos van, és egyre-egyre magasabb színvonalon játszanak, és ez egy nagyon fontos dolog. Meg hát azért ne felejtjük el, hogy most már olyan pénzdíjak vannak, hogy tényleg akár hivatásszerűen is lehet ezt olyan szinten űzni, hogy valaki kényelmesen és jó egzisztenciát tudjon összehozni belőle.
Egyébként szerintem egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon hány ember élhet meg ebből hivatásszerűen? Nyilván az idő előre haladtával ez növekedni
szerintem
fog ez a
senki.
Szám.
Hát ez természetesen, hát ahhoz egy olyan játékot kell tudni majd biztosítani, hogy meg olyan játékerőt kell képviselni. Ugye azt ne felejtsük el, hogy egy Krisztóf Ratajszki még 41 ezer fonttal 64 közé tudott kerülni. Úgy lett túrkártyája. Most 100 ezer font fölött kell keresnie valakinek ahhoz.
Bőven,
évközben,
még lehet, hogy
bőven, hogy turkártyát tudjon szerezni magának azzal, hogy a ranglistán a 64-be kerül. Tehát, hogy ekkora a fejlődés. Hm. Ugye, most is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy beszélünk a European Tourról, és pont a Lajosa idefelé arról beszélgettünk, hogy a European Tour 15 darab állomás, plusz az Európa bajnokságot, hogyha összeadjuk, mert ugye az Európa bajnoksága European Tour 15 állomásának a ranglista alapján kerül ki, a legjobb 32, 4 millió 200 ezer font összdíjazású. 4 millió 200 ezer font. Ilyen nincs ekkora összdíjazású versenysorozata a PDC-nek, ez az európai versenysorozat, ez a legnagyobb. Tehát, hogyha most valaki mindent megnyerne, akkor azért szépen tudna keresni ezzel is. Ugye 35
ezer font az első.
Az első hely, és 150 ezer font az Európa bajnokságnak az első helye. Tehát, hogy azért ha ezt
komoly
nézzük, akkor hát most már komoly. Aki egyébként, aki bejutott itt most, az is már 2000 fontot kap. Majd ugye a levonásokkal, meg minden mással.
Hát reménykedjünk benne, hogy a magyar játékosok akkor minél tovább jutnak majd, és látjuk őket adott esetben szombaton is. Ugye itt azt a selejtező sorozatot említetted, amely ugye a világbajnokságra kvalifikál magyar játékost. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly Kovács Patrik kijutott a világbajnokságra, most e tekintetben mennyire gondolkodtok előre, ki lehet az a játékos, aki majd képviseli a hazánkat?
Ú, te jó Isten, ezt meg lehetne mondani, ez nagyon nehéz kérdés.
Még nincs vége az alap sorozatnak sem.
Hát itt leginkább a még magyar játékosok formájára gondolok én.
Na, az tényleg most mondjuk az utolsó hétvégén azért már volt egy pici visszaesés, tehát látszódott, hogy azért jön a nyár, de hát majd szeptember.
Még két hétvégén valami 8
verseny van még, azt szerint fog majd alakulni a ranglista. Ott vannak azok a játékosok, akik előtte is jutottak, de vannak ott újak, ugye Borbély Andris vezet jelen pillanatban, de vannak fiatal játékosok, 17-18 éves játékosok is, akik ott vannak. Meg azért nehéz ezt, mert ha valaki verseny nyer, akkor tényleg nagyon nagyokat lépkedhet előre a ranglistán. És ugye majd a legjobb 8 fogja játszani a döntőt, majd október 31-én.
Igen, ez azért jó szisztéma szerintem, bár vannak nyilván akiknek nem annyira tetszik, hogy ilyen sok verseny, 24 versenynek a ranglistája alapján van egy 8-as döntés, aztán egy nap van egy döntés, de a dárc erről szól, aznap ki a legjobb. És itt ezt nagyon nehéz megjósolni, mert ebből a 64 fős mezőnyből az a 8 játékos, aki oda be fog kerülni ebbe a döntőbe, ott már egyszerűen nem fogsz tudni pillanatnyi forma alapján azt mondani, hogy ki a legesélyesebb arra, hogy megnyerje.
Tapasztalat alapján, Max.
Igen, tehát aki minél többször átéli valaki, de lehet, hogy jön egy olyan flow, mint mondjuk most Bíró Milánnak jött ezen a selejtezőn, aki egyszerűen úgy elkapta a fonalat, hogy nem tudta megállítani senki. És emiatt nehéz megmondani ezt, hogy ki az esélyes. Nyilván akiknek a legtöbb színpadi rutinja van, legtöbb ilyen versenyszituációban lejátszott mérkőzés rutinja van, azoknak kicsit könnyebb lesz. Azért ne felejtsük, hogy más lesz a formátuma is már a kijátszó a döntőnek, tehát ott már ugye hasonlóan a VB-hez szettes bontásokat fogunk játszani, pont azért, hogy a VB-re olyan kvalifikáljon, aki ezt is tudja jól kezelni. Úgyhogy én megmondom őszintén, én nem is akarok nevet mondani, ha megbocsátasz, mert egész egyszerűen annyira, és ez tök jó, tehát ez a legjobb dolog a világon szerintem, hogy nem fogok tudni 8 játékos között sem, sőt, most tudok neked mondani szerintem, vagy 15-öt, akire azt mondom, hogy igen, megnyerheti. Mert volt olyan játékosunk, aki az első pár hétvégén nagyon jól teljesített, most mondjuk ő egy kicsit visszábesett, de ki tudja, hogy októberre nem szedi össze magát megint. És ez nagyon nehéz kiszámítani. Annyira még nincs meg a versenyrutinja a játékosoknak, hogy ezt én megmondjam, hogy jó, ő tutira nyerni fog. Ezt nem lehet megmondani előre.
Nagyon nehéz, és nagyon ez teszi nagyon jóvá majd most a dárcot, mert tényleg folyamatosan készülni kell, és tapasztalnak a játékosok, hogy milyen volt az előző lévő hete, hogy készült ebbe a két hétbe, hogyan sikerül az energiáját beosztani, hogy még vasárnap is jól tudjon játszani, tehát hogy ez nagyon fontos, meg hát a mentális felkészülés része is kimondottan nehéz ezekre a 4 verseny egy hétvégén. De is, ugye mi a 64 főbe van limitálva, ez ugye 64 kártyás van, aki ezt nyerheti. Ugye itt azért is kell küzdeni, hogy ki az, aki ki fog esni ebből a 64-ből majd az alapszakasz után, akiknek a helyére lehet majd kvalifikálni jövőre.
Vagy akár ők is visszajöhetnek, ugye túrkártyás rendszer van nekünk
hasonló.
Is. Csak mi 64 főbe dolgozunk. Úgyhogy ennyi ez a lényege az egésznek, és tényleg nagyon szoros, és már önmagában a selejtező verseny is például, ami a 16 túrkártyáért ment idén,
februárban
az is brutálisan szoros volt. Voltak olyan játékosok, akik odajöttek, egy fordulót megnyertek, és már túl voltak rajta, de voltak olyanok, akiknek végig kellett küzdeniük a 4 selejtező versenyt ahhoz, hogy a pontokkal összetudja kapirgálni azt a mennyiséget, mert mindig kapott egy olyan ellenfelet, aki éppen jobb formá volt. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt így megmondani előre. Szerencsére sok játékosnak van esélyére.
Azon gondolkodtatok, hogy ezt a fajta selejtező sorozatot egy színpadra vigyétek fel?
Roppant költséges, megmondom őszintén. Már örülünk, hogy a döntőt is be tudjuk vinni tévé nyilvánosság elé, és igazából ezt még a PDC-vel is egyeztetni kéne, hogy mennyire adhatunk platformot ennek, mert azért ezt akárhonnan nézzük, ez mégiscsak egy világbajnoki selejtező torna, és a selejtező tornák nagy részét nem annyira kedveli a PDC, hogyha kamerák előtt zajlik, de például erre egy ellenpélda a német Superliga, ami teljes mértékben streamelve, sőt közvetítve van, és onnan is VB kijutást lehet nyerni.
És azt ne felejtsük el, hogy ezekre a streamekre, ha véletlenül van valaki, aki játszik és túrkártyát szerzett már, de még játssza ezt a részt, akkor őt nem lehet közvetíteni, tehát őt neki külön engedélyt kell kérni rá. Tehát, hogy ez is nehéz, de egyébként azon vagyunk, hogy a jövő évi Superligre legalább egy olyan táblánk legyen, ami be van streamelve, és hogy ezt tudjuk nézni. De ezt nem fogjuk csak abban az esetben fogjuk végrehajtani, hogyha olyan minőséget tudunk produkálni, ami a mi elvárásunknak megfelelő, nem a közönség elvárásának, hiszen régen streameltünk SD-be vagy HD-be is, de hogy az tényleg úgy működjön, és olyan legyen, ami élvezhető.
Ugye a Hungarian Darts Trophy-val kapcsolatosan beszélgettünk alapvetően, amely augusztus 28-án indul majd, és 30-áig tart vasárnap, péntektől vasárnapig terjedő skála. Köszönöm, hogy eljöttetek, Vereckei Lajos, illetve Zigenhán Medárd volt a vendégünk.
Köszönjük. Nagyon köszönjük.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Haya 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 ha
hickory street. Up on a ball, I'll be the world on my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party, 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what, go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what, go down. But what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow no matter what goes down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow no matter what goes down.
Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött harmadik helyen csapott a célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország összesítésben egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárta a nyíltvízi számokat a franciaországi vizes Európa-bajnokságon. Most következzék egy interjú a csapat vezetőjével, Gellért Gáborral.
Kezdjük a váltóval az értékelést. Ezúttal is jött azért az érem, viszont az érződött talán Dávidon leginkább, hogy azért ez volt az utolsó nap, és nagy volt már a fáradtság. Mekkora a teljesítmény volt ez így most ettől a négyestől?
Hát szerintem óriási teljesítmény volt. Dávid 19,5 kilométert úszott. Ő volt az, aki Rasóval együtt, aki végigúszta ezt a versenyt, úgyhogy nagyon a teljesítmény. Rasó meg úgy gondolom, hogy összekapta magát a végére, és hát a csapat érte, hogy mindig, minden EB-n 2021 óta mindig megtesz, amikor még akkor is, amikor nem sikerül neki esetleg az egyéni számok, de a váltóér szétszakad és mindent megtesz, úgyhogy nagyon nagy teljesítmény volt a srácoktól. Most nem jött be az a taktika, ami bejött, de szóval egyértelmű volt, a Dávidnak itt a negyedik nap végére azért kijött a fáradtság.
Ugye minden versenynapon született magyar érem, és összességében 7 éremmel zártak a miénk, azért ebbe a teljesítménybe elég nehéz lenne belekötni, mi a kapitányi vélemény?
Valóban tavaly egy picit jobban szerepelt, tehát 9 érmet nyertünk. Tavaly Rasó volt ugye az az ember, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni, most Dávid volt az, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni. Nagyon jó úton haladunk, így félúton Los Angeles felé. Én azt gondolom, hogy 4 potenciális érem esélyesünk van Los Angelesre, úgyhogy én nagyon elégedett az egész szakvezetés a versenyzők teljesítményével.
Az látszódik, hogy azért az európai ellenfelek számítanak a legkomolyabb riválisoknak, akár egy világbajnokságon, olimpián?
Hát ez attól függ, mert a nőknél azért az ausztrálok is, abszolút, és az amerikaiak is bele tudnak szólni az érmek sorsába. A férfiaknál ott kevésbé, legalábbis még eddig nem láttunk olyan amerikai, olyan ausztrál úszót, aki kevésbé, de azt azért tudjuk, hogy már például a kínaiak megjelentek Európába, tehát már európai edzőkkel, európai nyíltvízi edzőkkel készülnek a juniorokkal, úgyhogy azért nyugtával a napot, mert azért ők még azért okozhatnak meglepetést.
Volt esetleg olyan teljesítmény ezen az EB-n, ami kiemelkedett, vagy mondjuk Betlehem Dávid tegnapi hajrája, az elég sok mindenki számára meglepő volt ez a taktika, szóval mennyire volt ez egy újdonság akár tőle is?
Nagyon nagy újdonság volt, nyilván meglepte vele a németeket, és itt azért ez nagyon más volt itt ebbe az úszásba, itt is megpróbálta ugyanezt csinálni, de nyilván nem 10 ember úszott, hanem csak 3-an úsztak, tehát jobban tudtak figyelni egymásra, de a tegnapi taktikája az valóban óriási volt, az nagyon jól megcsinálta, meg nagyon jól vették a bójákat. Összességében mindenkire azt tudom mondani, hogy nagyon jó szerepelt.
Most pedig következzék egy nyilatkozatcsokor a csapattagjaival.
Beti, te kezdted az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén. Elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a három csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig. Szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
Viki, a te részed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók. Mennyire bírtad ezt a tempót?
Igen, nekem azért elég nehéz volt. Én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Beti egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerültem az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem hagyott úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát az egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit tudott, és ez szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és hárman váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, azon azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriára, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazániból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a három csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizel, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk, addigra én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat választani, ne a flow lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jót jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meglett az érem, még ha nem is rajtam múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
To Budapest, oh, oh, road to Budapest, oh, oh, no one can stop us, us, on the way to Budapest. Wir gehen auf die Reise, und wir sind nicht allein. Sein. Schwenkt unsere Fahnen, red as blood and white as snow, oh, oh, oh. All love for FC Bayern, we'll never let you go, 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 go. Road to Budapest, oh, oh, road to Budapest, oh, oh. No one can stop us, us, on the way to Budapest.
Termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolást. Ma két mérkőzést játszottak a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A Vasas 5-0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen, míg a Kisvárda hazai pályán 4-2-re kikapott az Újpest együttesétől. Most hallgassuk meg a győztes csapat vezetőedzőjét, Szélesi Zoltánt.
Nagyszerű gólok és szép kombinációk, győzelem Kisvárdán. Játékban előrelépett a csapat, gratulálunk egyébként.
Igen, azt gondolom léptünk előre játékban is, mind védekezésben, mind támadásban egyaránt. Ez volt a cél, ugye említettem, hogy a Debrecen meccs után azok a fejmosások, akik megtörténtek részemről, a játékosok közt, ugye a Matthias Jücsöt említettem, mind a Palinak a közbenjárásával, azt gondolom, hogy ezek kellenek, hogy visszategyük a mederbe a játékosokat, hogy az a mentalitás, amit most láthattunk tőlük, ez állandó legyen. Lehet rosszul játszani, de azt gondolom, ez a hozzáállás meg kell, hogy legyen.
Azt is nyilatkoztattuk korábban, hogy a Debrecen elleni győzelem akkor ér valamit, ha most is pontokkal tudtok távozni Kisvárdáról. Mennyit ér a mostani győzelem? Például egy első helyet a tabellán?
Itt Várdán játszani nagyon nehéz. Itt, ha visszanézünk csak az Újpest szemszögéből, hogy mikor nyertünk utoljára, talán 21-ben volt kupameccsen. Egy nagyon stabil, fizikális csapat, jól fel vannak készítve, tehát nagyon fontos 3 pont. De hogy mindig is említettem, ennek akkor van értelme majd, hogyha a következő mennyit szerzünk. Tehát nem egy meccsben gondolkozok, folyamatokban, és a folyamathoz kell az, hogy ha nyertünk most Debrecenben, erre most rá tudtunk nyerni idegenben, mit sem ér, hogyha oda-haza majd az MTK-n nem tudjuk folytani a pontszerzést.
9 gólt szereztetek eddig a bajnokságban, a legtöbbet, és ott vagytok a tabella elején. Alakul ez a csapat?
Gratulálok a srácoknak, nagy munkát végeznek minden egyes nap edzéseken, és az volt a cél, hogy mérkőzésen is minél többet ki tudjanak magukból adni. Nem csak fizikálisan, hanem nagyon jó felkészülést tudunk magunk mögött szerintem az edzőtáborban, illetve otthon a nyári szünet alatt remekül dolgoztak a srácok, de a játék valahogy így kell, hogy kinézzen. Nem biztos, hogy mindig ilyen szemedgyönyörködtető akciókat tudunk vezetni, de a cél az az, hogy így futballozzanak, és azt gondolom, elkezdték a srácok élvezni, és bízom benne, hogy eredményesen folytatódik a jövő.
Az Újpestben a baloldali védő posztján egy fiatal ember szerepelt, egy 17 éves, akit Újvári Ferencnek hívnak. Zsoldos Barnabás beszélgetett vele.
Újvári Ferenc az Újpest csapatába berobbant, és azt gondolom, hogy hát egy fiatal ember a pályája elején nem is gondolhat másra. Te hogyan készültél?
Nem különösen készülök így a meccsekre, nincs semmilyen rutinom. Minden meccsre úgy megyek ki, hogy meg akarom nyerni. Mindent megteszek a csapatért, és szerintem ez a mentális felfogás, amivel nyerni lehet.
És baloldalt érzed jól magad, vagy melyik az a poszt, amit igazán szívesen felvállalsz?
Nekem igazából teljesen mindegy, hol játszok, én csak játszani szeretnék, de hogyha választani kéne, akkor nyilván jobb oldalon, mert jobb lábas vagyok, de a mester rám bízott egy ilyen feladatot, hogy meg kell oldani a bal oldalt is, és én úgy érzem, hogy sikerült.
No, ezért kérdeztem, mert azt láttam, hogy bal oldalt voltál a mérkőzés elején, de hogy ha jól figyeltem, majdnem végigjátszottad a Kisvárda elleni mérkőzést. Ez azért mindenképpen azt mutatja, hogy a bizalom megvan.
Igen, szerencsére én is nagyon érzem a mestertől, meg a stábtól a bizalmat, és én úgy érzem, hogy nem csalódnak bennem, megteszek tényleg mindent azért, hogy újra és újra pályára tudjak lépni. Ennek nagyon örülök, és továbbra is így megyek előre.
Tehát nem csak a gól határozza meg azt, hogy az ember jól érzi magát mérkőzés után, hanem az, amit nyújtott, amit mutatott.
Igen, persze, nyilván az ember örül, ha sikerül egy gólt rúgnia, de én úgy érzem, hogy én már akkor boldog vagyok, ha megteszek mindent, és úgy jövök le a pályáról, hogy én rajtam nem múlt semmi.
És most így történt.
Igen, én úgy érzem, hogy így történt.
Most pedig következzék a vesztes csapatból, azaz a Kisvárdából, Novotny Soma.
Legutóbb akkor tudott itt nyerni az Újpest Kisvárdán, amikor te még a lilákat erősítetted és 3 gólt szereztél. Most eltelt körülbelül 8 év, és ismét tudott nyerni az Újpest. Hogyan tudnád összegezni a mai találkozót?
Mindkét csapat önbizalommal vágott nekem mérkőzésnek, hiszen mindkét csapat nyertett az utolsó fordulóban. Tudtuk, hogy az Újpestnek vannak gyors játékosaik, és a lyukakban megpróbálnak beindulni, és abból ezeket kialakítani. Sajnos hiába gyakoroltuk, hogy rosszul reagáltunk. Arra büszkölyök, hogy a 3-1 után is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, és parás hangot tudtunk teremteni. Sajnos egy kontrából elmentek, és eldöntötték a meccset.
Igen, mert Matanovic szépítő góljánál azért még felcsillant a remény.
Igen, nyilván egyből letámadtuk őket, mi is azt éreztük, hogy még akár nagy küzdelemmel egyet begyötörhetünk, de nyilván ez a kontra, ez elnötött a meccset.
Jó, de nem dőlt össze a világ, hiszen ez volt az első vereség a Kisvárdának ebben a szezonban.
Nem dőlt össze a világ, de hazai pályán azt gondolom, minden mérkőzést meg akarunk nyerni. Nyilván ez most így alakult, harmadik forduló csak, úgyhogy elveszettünk 3 pontot, de minél gyorsabban vissza kell szerezni.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
A héten 3 magyar csapat is pályára lépett a nemzetközi kupában. Ráadásul a Ferencváros a Real Madridot fogadta. Most hallgassák meg Laki Barbara összeállítását.
Befelé törne, nem, továbbítás, Korbó, el kéne lőni, Korbó lövés, nem a tájt, ott a gól! 65. percben megszerzi a vezetést, Korbó jó voltából a Ferencváros.
A Ferencváros a Twente elleni továbbjutást követően a lengyel Górnik Zsebrzsét fogadta az Európa Liga selejtezőjének 3. körében. A zöldfehérek a 65. percben szereztek vezetést, az előnyt pedig a lefújásig meg is őrizték. A Ferencváros így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti visszavágóra. A mérkőzést követően a csapat vezetőedzője Borbé Balázs értékelte a látottakat.
Igen, úgy gondolom, hogy egy picit ilyen hullámzó mérkőzés volt, hogy az első félidőt nagyon jól kezdtük, hiszen az első félidő első felébe hoztunk 3-4 nagyon ígéretes helyzetet, amiből kár, hogy nem tudtunk legalább egyet gólra váltani. Aztán mintha egy picit megijedtünk volna, vagy megszepettünk volna, és az ellenfél egy kicsit átvette az irányítást a mérkőzésnek, és volt pár veszélyes kontrájuk. Nyilván azt átbeszéltük a szünetben, meg is mutattuk a problémákat, és a másik fél idő ugyanúgy kezdődött, mint az első. Jól játszottunk, kreatívak voltunk, tudtuk kontrollálni labdatartásban, labdabirtoklásban a mérkőzést, és a fölényünket gólra is tudtuk váltani. Aztán szerintem, hogy még egy 10-15 percet tudtuk kontrollálni a mérkőzést, de a vége megint a vendégek kontrájáról szólt, szóval ezeket az átmeneteket mindenképpen jobban fog kelleni kontrollálnunk majd a visszavágón.
A középpálya elég jól forgott, igazából klasszikus hatos nélkül volt ma a csapat, de megoldott a Korbo, Kanikovszki meg Levi is. Mit szóltál az ő teljesítményünkhez, mennyire volt ez döntő tényező, hogy így tudtak ők játszani együtt?
Hát azért mindig fontos, hogy a tengelyben azért jó teljesítmények legyenek. Én úgy gondolom, hogy Levi is egy jó átlagos teljesítmény nyújtott, a Korbo ugye megkoronázta azt a teljesítményét egy gól. Szerintem fantasztikusan játszott. Gabi Kanikovszki is hozta egy jó átlagot. Nagy Ádám aztán beállt. Remélem, hogy minden hamarabb felveszi a ritmust. Megpróbálunk neki már a hétvégén is több játék lehetőség perceket adni, hogy vegye fel a ritmust minden hamarabb. És hiszem azt, hogy a jövőben nagy segítsége lehet még a csapatunknak.
Korbu már most is az érezhető, hogy nagy bizalommal vagy felé. Mi az, amit így megéreztetek ti ketten együtt, vagy amit te megtaláltál benne, mert tavaly tavasszal ő ezeken a mérkőzéseken keretben sem volt a lelátóról, figyelte a többieket, most meg abszolút alapember lett.
Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű játékos, van sebesség, labdabiztos, van benne játék intelligencia, jó lövése van, úgyhogy én látom benne, hatalmas potenciált látok benne, érzi a bizalmamat, és szerintem amióta itt vagyok, jó formában játszik.
Az 1-0-ás előny, vagy vezetés, egy gólos előny, ez a visszavágóra mit adhat, akár egy a meccs várható képét megnézve, majd azért látszott, hogy a lengyelek tényleg nagyon jól kontrázó csapat, és nyilván előbb-utóbb majd menniük kell, de hát a Ferencváros is tud kontrázni.
Én az első mérkőzés mindig egy picit óvatosabb, ezért mondom, hogy nagyon jó lett volna, hogy az első 20 percben kialakított 3-4 helyzetből tudtunk volna egyet legalább akár egy pontugás után is gólra váltani. Elégedett vagyok az egy gólos előnnyel, de a párharc az abszolút nincs lefutva. Okosabbak vagyunk, jobban megismertük egymást, láttuk, hogy milyen minőséget képvisel az ellenfelünk. Most egy picit pihenünk, de is megpróbálunk maximálisan felkészülni a visszavágóra, és mindent megtenni azért, hogy tovább jussunk.
10 év után tért vissza a Ferencvároshoz Nagy Ádám, aki a hajrában a 83. percben pályára is lépett a lengyel együttes ellen. A 88-szoros magyar válogatott játékos a lefújás után a visszatéréséről, valamint a mérkőzésről is beszélt.
Hát örülök, hogy a második bemutatkozásom ilyen jól sikerült. Hát ez a bő 10 perc, ezt most úgy éreztem, mintha 120 perc lett volna, de ez azért gyakran megesik az ember, amikor csak így az utolsó 10-12 percre, 15 percre, 1 órára dobják be, hogy az iramot az, hogy egyből gyorsan elkapd, akkor úgy érzed, hogy már egy egész mérkőzést lejátszottál. Összességében örülök nagyon, mert szerintem a srácok nagyon jó munkát végeztek. Azt nem mondom, hogy megnyugtató ez az 1-0-ás győzelem, hiszen nyilván nem mehetünk karbatett kézzel jövő héten a lengyelekhez. Szerintem, hogyha okosan ugyanúgy megint felkészülünk belőlük, akkor természetesen okozhatnak meglepetést, de szerintem kontrollálni fogjuk tudni őket.
A tapasztalat azért más volt, mint amit videón láttatok, vagy inkább úgy kérdezem, hogy több volt, mint amit az elemzésekből leszűrtetek?
Igazából szerintem most itt az itthoni mérkőzést, ezen a mai mérkőzésen abszolút azt kaptuk, amire számítottunk. Tehát beszéltük, hogy nagy valószínűséggel talán egyszer-kétszer megpróbálnak magas pressinget, de egyébként vissza fognak állni, talán abban kell feljavulnunk, hogy gyorsabb labdajáratással előbb feltörni őket, illetve hát amit a mérkőzés előtt is beszéltünk, hogy nyugodtan vállaljuk el 16-20 méterről. Szerintem volt is a gól előtt is már 2-3 olyan helyzet, amit lehetett volna lőni, de egy még jobb helyzetet akartunk kicsikarni belőle, úgyhogy hát ma is az érvényesült, hogy lövésbe lesz a gól, úgyhogy örülök, hogy a végén azt elválta a Korbu.
Hát igen, Marius ezt megoldotta, meg ugye azért a hatos pozíciót is megoldotta ott Kanikovszkival, de nyilván nagy szükség lesz majd rád ebben a pozícióban. Beszéltünk itt 10 percről, 120 percről. Hogy látod magad előtt ezt az idővonalat? Hogy lesz ebből a mai 10 percből 90?
Szerintem nagyon jól játszott a középen is a srácok, úgyhogy nagyon, nagyon sok második labdát szereztek, meg nagyon megtartották a labdát, tök jól csinálták az összekötő játékokat is. Hát ezt csak úgy lehet felépíteni a rám kivetítve, hogy most ebből volt egy 10-12 perc, talán most szombaton a Real Madrid ellemez már lehet akár egy fél óra, vagy akár annál is több, és igazság szerint így lehet felépíteni, hogy jövő hétvégén a Zalaegerszeg ellen pedig már még többet tudjak játszani.
A Debrecen csütörtök este a dán Köbenhánnal találkozott a konferencia liga selejtezőjében. A mérkőzést követően a DVSC nehéz helyzetbe került, hiszen hazai pályán 3-0-as vereséget szenvedett a dán együttestől. A nagy különbség ellenére Cibla Flórián bizakodóan értékelte a csapat esélyeit a visszavágó előtt.
Hát azt gondolom, hogy a végén kicsit még jobban oda kell koncentrálni, de nem voltunk ma szerencsések, ami nekik úgymond befelé pattant, vagy a másikból nem megpattant, az nekünk ma kipattant.
A két kapott gól után egy kicsit hitehagyottá is vált a Debrecen?
Azt gondolom, hogy nem, hiszen belülről amit éreztem azt, hogy lehet nálunk volt kicsivel többet is a labda, próbálkoztunk, de előbb-utóbb reméljük, hogy megtörik, és a gól is jönni fog.
És ugye a korábbi örmény ellenfeletekhez képest azért ez a dán most kicsit más szintet képvisel. Hát idegenben mit kell mutatni ahhoz, hogy sikeresek legyetek?
Azt gondolom, mutatok? Hogy semmi se lehetetlen. Meg lehet még ezt a mérkőzést fordítani, igaz, Dániában lehet nyerni, de az odaadással kell mennünk.
És milyen játéka, hogyha ezt a bravút elérjétek?
Hát azt gondolom, hogy ahogy ma játszottunk, egy kicsit jobban oda koncentrálunk, és gyorsabban játszunk, akkor azt gondolom, hogy hatékonyak lehetünk, és akár mind meg is verhetjük őket.
A debreceniek 70-szeres válogatott játékosa, Lang Ádám is megszólalt a lefújás után, és értékelte a mérkőzés tanulságait.
Eddig, ha mondhatom, azt a pontrugásokkal nem voltak problémáink. A mai napon, igen, van egy nagyon jó centerük, aki iszonyatosan erős is, jól számolja ki a labda ívét, fizikális, jól is ugrik fel, jó ütembe, nehéz ellene. Vele is voltak gondjaink, és hát az összképet, ha nézem, akkor hiába játszottunk, talán birtokoltuk is a labdát, viszont olyan hatékonyság nem feltétlen volt, nagyon sok ígérete szituáció, de nem igazán volt meg az eredménye, illetve a végjátékokba pontatlanság csúszott. Emiatt nem tudtuk őket úgy feltörni, és bántani, és gondot okozni nekik. És mondom még egyszer, az volt az érzésem nekem személy szerint, hogy fájó, mert rendben volt nagyjából a mezőnyben minden, viszont a pontrugás is könnyen jött, illetve a gól is könnyen jött. Ez meg ugye nem hatott ránk olyan jól. Ebben nem feltétlen kell beleragadni, mert van ilyen, hanem folytatni kell tovább a játékot, és kell valamiféle megoldást találni a meccs közben, hogy mit tudunk jobban csinálni. És mondom még egyszer, a pontrugásokat sajnálom, mert ezekből eddig erősek voltunk, és a mai nap folyamán 3-3.
Hogy érzed, mekkora a különbség egyébként így első benyomásra a két csapat között, és mennyit lehet ebből eltüntetni a jövő hétre?
Nyilván azt, hogy 3-0-es előnyben vannak, az nekik óriási segítség, tehát tudják menedzselni a visszavágót, viszont nem tudom, mondom, azt éreztem, hogy azért volt, hogy át is adták a területet, volt, hogy nálunk volt a labda, viszont jól zárták a közepét, és mondom még egyszer, ha át is jutottunk rajtuk, akkor a végjátékban most a mai nap folyamán nem volt igazán pontosság, amit sajnálhatunk, de itt ugye az volt a különbség, hogy a forduló pontokból ők úgy jöttek ki, könnyörtelenül kihasználták a lehetőségeket, és nyilván tehát gólra játsszák, ott az előny náluk, és mondom még egyszer, ezt sajnálhatjuk, hogy úgymond olyan óriási problémát nem éreztem, viszont könnyű gólokat szereztek.
A Köbenhamn keretében ott volt a dánok friss igazolása, az egyszeres magyar válogatott Mark Ráf Ákos is. Bár pályára még nem lépett, a találkozó után elmondta, hogyan látta a mérkőzést, és beszélt a klubváltásának körülményeiről is.
Egy jó csapatot az emel az átlagos fölé, hogyha nem megy a játék, akkor is tudunk kvázi egy eredményben sima meccset játszani, ugye 3 pontrugásgólból. Nyilván nem feltétlenül így szeretné a stáb se, hogy játszon a csapat, sokkal inkább szeretnénk dominálni a játékot, de azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy a fiúk milyen hőségbe játszottak, és ez abban az országban nem megszokott, nagyon jól átálltunk, és szerencsére az eredmény is igazolta.
Mi nem ment, és hogyan hatott ez a hőség egyébként a csapatra?
Hát az első 15 percben azért láttam, hogy eléggé megfogta őket, hogy nem feltétlenül olyan intenzitással kezdtük a meccset, ahogy mondjuk előtte láttam a csapattól. Sokkal inkább kombinatív játékot szeretnénk játszani, és ami a kérés, de szerintem ez a jövőben így is lesz, és igazából fejlődni fogunk a szezon során.
Az elmúlt 2 heted az mennyire volt kaotikus, pörgős, utazással teli? Hogyan képzeljük el?
Nem is inkább az elmúlt 2 hét, hanem ezt leszűkíteném az elmúlt 1 hétre, ugyanis csütörtök este tudtam meg, hogy igazából ez a csapat érdeklődik irántam, és hogy komoly az érdeklődés, úgyhogy azóta hát igen, sok minden történt. Pont így beszéltük a családdal is, mintha egy hónap eltelt volna így a múlt hét csütörtökhöz képest, annyi minden történt velem, de igazából azért lettem focistam, hogy ilyen heteket éljek meg, úgyhogy boldog vagyok.
És a dán rekordbajnoknál milyen munkába csöppentél, mit tapasztaltál eddig?
Hát nagyon profi közeg, azt mindenképp elmondhatom. Abszolút ez, hogy a stáb és az egész csapat körüli ember, az összes csapat körüli ember azért van, hogy nekünk jó legyen, és hogy a pályára ki tudjuk tenni a maximumot, úgyhogy nagyon befogadó közeg, a város is nagyon szép, úgyhogy remélem, hogy sok szép pillanatot fogok ott megélni.
Mennyit láttál abból? Azért, ahogy mondtad, pörgős héten vagy túl.
Igen, hát benn vagyok szerencsére a belvárosba egészen, úgyhogy már csak annyiból is látom, hogy amikor utazok edzésre esetleg, akkor látom a helyeket, az embereket, hogy milyen jókedvűek, és hogy tényleg egy teljesen más mentalitás van ott kint, ha mondhatom ezt, mint itthon, úgyhogy egy élmény lesz szerintem ott kint dolgozni.
Hogyan fogadtak be a társak?
Nagyon jó fejek voltak, és igazából ott a Huni is, aki segít nekem, mint így a beilleszkedésben, mint hogy mondjuk hova érdemes esetleg költözni, de mondjuk ezt tényleg a csapat körül annyi ember van, és olyan profizmussal figyelnek az új játékosokra is, hogy tényleg úgy érezzük, hogy úgy érezzem, hogy tiszta szívből befogadtak, hogy ezzel egyáltalán nincsen baj.
És a debreceni mérkőzésre visszakanyarodva, a mai meccsképet és az eredményt tekintve, hát a visszavágón hogyan látod az esélyeket?
Hát ott se szeretnénk arra játszani, hogy csak kihúzzuk ezzel a 3-0-val. Szeretnénk nyilván otthon egy más környezetben egy sokkal intenzívebb futballt játszani, és szeretnénk ott is nyerni, hogy kérdése legyen, hogy ki jut tovább.
Képes a Debrecen a bravúra?
Ha úgy állunk bele, ahogy kell, akkor nem hiszem.
Csütörtök este szintén a Konferencia Liga 3. selejtező körében a magyar bajnok Eto FC is pályára lépett. A győriek a Letriga FC vendégeként szenvedtek 1-0-as vereséget, a találkozó egyetlen gólját ráadásul egy öngól jelentette. A mérkőzés legfontosabb eseményeit Cseszregi Balázs, a találkozó kommentátora foglalta össze.
Riga, Eto 1-0. A 4. percben Diop jobboldali beadását sajnos Sejem Bálint 3 méterről a saját kapujába rúgta, és az első félidő nagy részt egyébként a Rigáé volt, de a 25. percben Bumba egy szép győri támadás végén kapufát lőtt, azzal akár egyenlíthettek is volna a győriek. Voltak lövései, de igazán komoly helyzetei nem a hazai együttesnek. A labdát többet birtokolta a Letgárda, de így sem tudtak komoly helyzetig eljutni. Petrás pedig a távolról leadott lövéseket mind hárította. A második félidőben aztán a 60. percben Diop beadása után Ramirez lövését védte Petrás. Sönnek is volt egy lövése, ezúttal orosz kapusnak kellett nagyot védenie körül. körülbelül 25 méterről szánta rá magát a lövésre. Szabolcs a 82. percben Gyukanovics tördve a 16-oson belőre körülbelül 11-12 méterről lőtt, a rövid saroknál azonban orosz kapus ezúttal is hárított. Így aztán az eredmény már nem változott, a győrieknek megmaradt az esélye a továbbjutásra, de az egészen biztos, hogy különösen a támadójátékban a győri mérkőzésen jövő csütörtökön ennél sokkal több kell. Győr, Riga 1-0.
A Debrecen jövő hét szerdán 18 órától játssza visszavágó mérkőzését a Kőbenhalm ellen. A Ferencváros jövő hét csütörtökön 19 órától játszik lengyel ellenfele otthonában. A Győr pedig jövő hét csütörtökön 20:30 perctől fogadja a Riga FC-t hazai pályán.
Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Jámbor Tamás. Köszönjük a figyelmüket a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
Berzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én. Küzdelem kell, küzdök még. Berzseljen fel az erő, ha volt is félelem. A világ megállhat, de én nem.
Az, aki lennék, tudom, hogy ott él bennem. Mástól nem várom, hogy álmodjon helyettem.
Az, aki lennék,
hogy mit hozol ki abból, amit kapsz. Minél többet teszel bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságon vezet ez a győzelem ára. Perzseljem fel az erőt, bennem lángra kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és a tükör sírni lát.
Kapcsolás. A Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdj
kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
A Real Madrid győzött a Groupama Arénában. Kiütötte a Vasas a Zalaegerszeget, az Újpest Kisvártán nyert a labdarúgó NB1-ben. Európa-bajnoki arany, ezüst és bronz Isztambulból, valamint újabb EB-érem Párizsból. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Sportvilág.
31 év után játszott újra egymás ellen a Real Madrid és a Ferencváros labdarúgó csapata. A Groupama Arénában rendezett felkészülési mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Olasz Gergőtől hallják.
Bár vereséget szenvedett a Ferencváros a Real Madrid ellen, abszolút nem szerepelt le a magyar rekordbajnok. Ferencváros Real Madrid 1-2. Az első félidőben nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy akár gól nélküli döntetlennel is vonulhatnak az öltözőbe a csapatok. Azonban a 41. percben egy jobb oldalról érkező Kiria beadásra Rivas érkezett remekül, két fiatal játékos a Real Madridnak. Érdekes, hogy egyik kulcsember sem szerepelt ebben a gólban. De hát Rivas remekül érkezett és csúsztatta a jobb alsó sarokba a labdát. Az akkor még a kapuban álló Dibusz. Tehetetlen volt ez a próbálkozás ellen a félidőben, tehát 1-0-ra vezetett a Real Madrid itt a Groupama Arénában. Aztán a második játék részben rengeteget cserélt mind a két vezetőedző, 10 helyen változtatott Borbély Balázs, egyedül a baloldali belsővédő Zohoré maradt a pályán a kezdőcsapathoz képest a második játék rész elején, úgyhogy ez egy picit meg is zavarta az FTC-t a 49. percben egy a végletekig kijátszott akcióból szerzett gólt Espi, Valverde tálalta elé, Espi pedig nem hibázta el. 2-0 volt az állás ekkor. Egy picit izgulhatott is talán a közönség, hogy lesz itt nagyobb különbségű vereség is ferencvárosi szempontból. De aztán 8 percek a második kapott gólt követően az 57. minutumban egészen pontosan Kodró szépített Zakariasen jobboldali beadásából. Egy mintaszerű támadást követően csúsztatta lábbal a rövid sarokba a labdát Kodró, és ezzel 2-1-re módosította az állást. Aztán a végén még jöhetett volna az IA pontra. Szabónak érkezett egy remek beadás, picit hosszan vette át, így sikerült tisztáznia a labdát a Real Madrid játékosainak. De a Ferencváros remekül helytállt ezen a barátságos összecsapáson a Real Madrid ellen, és akkor az igazi fontos mérkőzése az FTC-nek majd csütörtökön idegenben Lengyelországban a Górnik Zsabzsa elleni Európa Liga találkozó lesz, amelyen, hogyha nem szenved vereséget a 9. kerületi együttes, akkor biztosan valamelyik európai kupasorozat főtáblájára juthat. A végeredmény még egyszer, tehát innen a Groupama Arénából Ferencváros Real Madrid barátságos felkészülési mérkőzésen 1-2.
Kisvárdán játszott az Újpest a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Tóth Bélától.
8 esztendő után ismételten nyert Kisvárdán az Újpest. Kisvárda, Újpest a labdarúgó NB1-ben 2-4. Már az 5. percben vezetés szerzett a vendégegyüttes, Eitor a védelem tengelyéből a félpályáról szöktette a védők mögé kimozgó Flightert, aki jobbról éles szögből átemelte a labdát Popovics kapus feje fölött, ezzel szerzett vezetést tehát a fővárosi gárda a mérkőzés 5. percében. 10 perccel később viszont egalizált a Kisvárda, Mesanovics jobboldali beadását kapásból Herz kapura rúgta, Szaporos bár beleért, de de védeni nem tudott. Egyek tehát egy negyed óra alatt két gól született a találkozón. Fokozta a nyomást az Újpest, és egyre inkább rá kényszerítette akaratát. Mai ellenfelére a vendéggárda, a 32. percben pedig egy gyönyörű szöglet variáció után mindez gólt eredményezett. Horváth egy cselt követően az alafonal közeléből emelte be a jobb oldalról, Heitor emelkedett 7 méteren és a kapuba bólintott. Egy fél időt követően 2-1-re vezetett a vendéggárda Kisvárdán, de a különbség akár lehetett volna 2 gól is, mert elpuskázott helyzetet Amennyidó és Horváth is még a szünetet megelőzően. A második fél időben ott folytatták a csapatok, ahol abba hagyták a szünetet megelőzően. Krajcsovics került helyzetbe, az is kimaradt. A 62. percben pedig Flyter talált be a kapuba, de a gólt érvénytelenítették hosszas videózás után les miatt. Frissített mind a két szakvezető, érkeztek csatárak a Kisvárdánál és az Újpestnél is. A 78. percben viszont egy kezdőjátékos volt eredményes. Mátkó kiugratása után Popovics még a lövésnél védeni tudott, viszont Amennyidóhoz pattant a labda, aki egy hidegvérű cselt követően a léc alá vágta azt 3-1 az Újpest javára. A végjátékban még született gól itt is, ott is. A 85. percben Matanovic indult meg a jobb oldalról a szöglet zászló mellől be középre. Végül is a 16-oson belülre érve ballal lőtt a hosszú alsó sarokba, Szaponos védeni nem tudott, és ennél a gólnál sem volt szabálytalanság, hiába vett el erőszakosan a labdát Matanovic Horváttól. És a mérkőzést a hosszabbítás második percében egy Matko gól zárta le, a frissen becserélt szlovén játékos egy kiugratás követően a 16-oson belülre ért, jobbról lőtt, és a labda a hosszú alsó sarokba vágódott. 4-2-re nyert tehát az Újpest Kisvárdán, 8 esztendő után ismételten 3 ponttal távozik a Várkertből a Lilla-Fehér együttes, amely tehát a nyitó fordulóban elszenvedett vereségét követően immáron 2 győzelemmel a bajnokságban, a Kisvárda pedig ezzel elveszítette veretlenségét a labdarúgó idényben. Végszer a végeredmény, Kisvárda, Újpest 2-4.
Az Újpest 17 éves újonca Zsoldos Barnának adott interjút.
Újvári Ferenc az Újpest csapatából berobbant, és azt gondolom, hogy hát egy fiatal ember a pályája elején nem is gondolhat másra. Te hogyan készültél?
Nem különösen készülök így a meccsekre, nincs semmilyen rutinom. Minden meccsre úgy megyek ki, hogy meg akarom nyerni, mindent megteszek a csapatért, és szerintem ez a mentális felfogás, amivel nyerni lehet.
Baloldalt érzed jól magad, vagy a mély az a poszt, amit igazán szívesen felvállalsz?
Nekem igazából teljesen mindegy, hol játszok, én csak játszani szeretnék, de hogyha választani kéne, akkor nyilván jobb oldalon, mert jobb lábas vagyok, de a mester rám bízott egy ilyen feladatot, hogy meg kell oldani a bal oldalt is, és én úgy érzem, hogy sikerült.
Ha jól figyeltem, majdnem végigjátszottad a Kisvárda elleni mérkőzést, ez azért mindenképpen azt mutatja, hogy a bizalom megvan.
Igen, szerencsére én is nagyon érzem a mestertől, meg a stábtól a bizalmat, és én úgy érzem, hogy nem csalódnak bennem, megteszek tényleg mindent azért, hogy újra és újra pályára tudjak lépni. Ennek nagyon örülök, és továbbra is így megyek előre.
Tehát nem csak a gól határozza meg azt, hogy az ember jól érzi magát mérkőzés után, hanem az, amit nyújtott, amit mutatott.
Igen, persze, nyilván az ember örül, ha sikerül egy gólt rúgnia, de én úgy érzem, hogy én már akkor boldog vagyok, ha megteszek mindent, és úgy jövök le a pályáról, hogy én rajtam nem múlt semmi.
És most így történt.
Igen, én úgy érzem, hogy így történt.
Következzen a Kisvárda vezetőedzője Subka Attila, a riporter Zsoldos Barna.
4-2-re kikapott Kisvárda az Újpesttől. Azt gondolom, hogy ha vereséggel számolt is a vezetőedző, de 4-2-vel biztosan nem.
Hát erre igazán azt mondanám, amit az Ilovszki Rudi bácsi mondott, hogy a vereségre nem számítunk, az jön magától. Sajnos olyan hibákat követtünk el, aminket nem lett volna szabad. Ezen a mérkőzésen nem voltunk olyan fegyelmezettek, olyan kompaktak, mint kellett volna, vagy mint amit az előző mérkőzésen a Puskás ellen voltunk, holott tudtuk nagyon jól, hogy azzal lehetne eredményesnek lenni, hogyha agresszívan játszunk az Újpest ellen, megpróbáljuk leütközni őket a felezővonal környékén. Sajnos nem tudtuk megvalósítani, és egy jó perc a kontrából elfutottak, amiből gólokat is lőttek.
Persze nyilván látta a vezetőedző, hogy védekezésben azért volt, amikor fölé nőtt az Újpest Kisvárda fölé, tehát a pontrugásoknál, a védekezéseknél azért lesz mit javítani.
Hát én azt gondolom, hogy itt a rögzített helyzetnél is tulajdonképpen, amiből a gólt kaptuk, a horvát Krisztiánt rosszul vettük föl, tudtuk nagyon jól, hogy mi fog következni abban a szituációban. Ott egy rossz döntés volt a saját játékosunk részéről, ott ki kellett volna tolni az alapvonalon túlra a labdával együtt a játékost, és akkor nincsen probléma. Bent viszont lemaradtunk az emberről, de nekem nem is ez a problémám, hanem az, hogy tudtuk nagyon jól, hogy mire készülünk, mire kell készülni az Újpest elleni mérkőzésen, és ezt ma nem tudtuk úgy megvalósítani, hogy tervezt.
A labdarúgó NB1 harmadik fordulójában a mai játéknap első mérkőzésén a Vasas a Zalaegerszeget fogadta. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Németh Kornéltól hallják.
Kiütéses angyalföldi siker az OTP Bank Liga harmadik fordulójában. Vasas Zalaegerszeg 5-0. Parádésan kezdte a meccset, a bajnokságot veretlenül, ám de nyeretlenül indító Vasas együttese, hiszen Urblik passzából Kosta 42 másodperc után előnyhöz juttatta a Vasast. Elképesztően indiszponált volt a Zalaegerszeg a meccs elején, ezt a Vasas csapatkapitánya használta ki a 7. percben, aki megduplázta az előnyt. 2-0-át ekkor az eredményjelzőn. Maxwell Allegria révén éredezett az Zalaegerszeg a 19. percben. Egy életerős bomba után a felső réc mentette meg az angyalföldi csapatot, maradt tehát a 2-0 az eredményjelzőn, és ezzel az eredménnyel vonultak szünetre a csapatok. A második félidő elején dőlt el végképp a három pont sorsa, amikor is az zalaegerszegiek középső védője Pereza kapott piros lapot az 50. percben, ezt követően pedig jöttek az újabb Vasas találatok. Kosta duplázta meg saját maga góljai számát az 56. percben, és egyben szerezte meg a harmadik Vasas gólt. 3-0 után sem állt le a hazai csapat, bár volt kapufája a Zalaegerszegnek a 72. percben, de a csereként pályára lépő Horváth Rajmund a 79. percben betalált, ezzel lett 4-0, a kegyelem döfés pedig a 86. percben jött, Urblik bombagójával alakult ki a végeredmény. Még egyszer tehát az Ilovszki stadionban Vasas Zalaegerszeg 5-0.
A Vasas játékosa Kosta Márk duplázott, és erről is nyilatkozott Farkas Mártonnak.
Így is játszott a csapat a bajnokságban, de talán ez volt az első meccs, ahol kifociszhattátok magatokat, és ezt meg is tettétek. Mi az, amire ennyire jól ráéreztetek így az ezete kapcsán?
Köszönjük szépen a gratulációt. Igen, úgy érzem, hogy megérdemelten szép játékot tudtunk győzni. Már az előző meccseken is azt gondolom, hogy kidolgoztunk helyzeteket. Sajnos nekem is voltak lehetőségek, amit kimaradtak, de ugye a tavalyi bajnokkal és Magyar Kupa győztessel játszottunk, és azt beszéltük, hogy az a döntetlen nem rossz ellenük, főleg a Győr ellen 10 emberrel, és úgy beszéltük, hogy akkor ér valamit ez a két döntetlen, ezt a mai meccset meg tudjuk nyerni.
Hát nem tudom, hogy lőttél ennél a gyorsabb gólt pályafutása során, meg hogy volt olyan, amikor jobb lábbal tudtál duplázni, ma minden esetre két ilyen gólt könyvelhettél el. Mit jelent ez neked így újonnan érkezőként ebben az egyébként elég kompakt csapatban?
Talán még Köves színeiben a Balmazújváros ellen első percre szereztem a gólt, ha jól emlékszek. Az biztos, hogy jobb lábbal szerintem nem dupláztam. Nagyon örülök, hogy gólokat tudtam szerezni. Az előző meccsen is megvoltak a helyzeteim, sajnos nem mentek be, nem volt szerencsém, de örülök, hogy most gólokkal tudtam segíteni a csapatot.
Azt hiszem, hogy ez egy jó rajta Vasastól ez a három meccs 5 pont. Mit adhat ez nektek a folytatásra? Mekkora plusz erőt jelent ez egy újonc csapatnak?
Igen, ugye feljutó csapatként 3 meccs 5 pontot szereztünk, úgyhogy nem volt azért egyszerű sorsolásunk. Szeretnénk ezt tovább folytatni, jövő héten a Honvédelre játszunk, és onnan is pontokkal szeretnénk távozni.
A Zalaegerszeg középpályása a Szendrei Norbert önkritikusan értékelt Farkas Mártonnak.
Azt hiszem, hogy ez az a mérkőzés, amit leginkább elfelejtenétek, de valószínűleg foglalkozni kell vele a jövő szempontjából. Elsősorban milyen szempontból adott leckét ez a mai találkozó?
Hát szerintem kevés olyan szempontot tudnék mondani, amiből nem adott leckét, mert mind mentalitásban, mind teljesítményben nagyon kevés volt. Hát ezzel kell elsősorban foglalkozni. Azt gondolom, hogy ha a játék nem is megy, a mentalitásunk rendbe kéne, hogy legyen, de ezt nem akarom csak a csapatra kivetíteni, ez alól én sem vagyok kivétel, én sem úgy mentem, mint mentalitásban, mint teljesítményben, ahogy azt illene. Én azt gondolom, hogy elsősorban a mentalitáson kell dolgozni.
Ez a mentalitás, ez egy pici kényelműség volt itt a mérkőzés elején, mert ugye az első 7 percben úgy rugott 2 gólt a Vasas, hogy saját térfelteken vesztettetek labdát.
Hát őszinte leszek, ezt nem tudom, hogy ez miből fakad, hogy így jövünk ki. Az MTK ellen is nagyjából hasonlóan kezdtünk, a múlt héten meg teljesen jól kezdtük a mérkőzést, szóval egyelőre nem találom az okokat, hogy ez miért sikerült így.
Viszont az a korai két gólos hátrány tulajdonképpen el is vette a játékotok legnagyobb fegyvertényét, mert gyakorlatilag ma nem láttunk zalaegerszegi átmenetet.
Azt gondolom, hogy a tavalyi szezonban meg tudtuk azt is oldani, hogyha visszaállt védelem ellen kellett játszani, nem egyszer szereztünk úgyis gólokat, vagy bontottuk az ellenfelet szerintem. Alkalmazkodnunk kell, hogy az ellenfél játszik, ha visszaállnak, akkor arra kell megoldást találni, ha nem állnak vissza, akkor arra. Igazából az nem lehet szerintem mentség, hogy most az ellenfél visszaáll-e vagy sem.
A védekezésetekre milyen megoldásokat kell találni? Sok a kapott gól, és nyilván egy picit nehéz helyzetben is vagytok, mert két teljesen új belső védővel kell játszani, noha a csapat maga azért úgy egyben maradt a tavalyi szezonhoz képest.
Igen, olyan szempontból nem teljesen új, hogy itt voltak ugye tavaly is. Nyilván valamilyen szinten lehet, hogy újra játékba kell lendülniük, de a védekezés nem a két belső védő múlik, hanem az egész csapaton, a csatártól, a középpályásokon át. Szóval nem kell rájuk kiegyezni szerintem ezt, de nem is úgy értem, hogy te kiegyezted, csak a mi szempontunkból nem kell kiegyezni, inkább csapat szinten kell ezt rendbe rakni.
A labdarúgó MB2-ben Videoton Szeged 1-0. A második félidő 53. percétől a Szeged emberhátrányban játszott, a Fehérvár pedig 9 játékossal fejezte be a mérkőzést. A lefújás után ezen kívül még 2 piros lapot osztott ki a játékvezető. További eredmények a mai játéknapról: Tiszakécske Mezőkövesd 1-0, BVSC Kecskemét 0-1, Gyirmót Kazincbarcika 2-2 és Ajka Karcag 1-1. Tud Balázs csapata a Blackburn Rovers idegenben 2-1-re legyőzte a Burton Albiont az angol labdarúgó Liga kupában, és bejutott a második fordulóba. Az angol futballbajnok Arsenalnál folytatja pályafutását a brazil Bruno Guimarães. A 28 éves dél-amerikai légiós, aki legutóbb csapatkapitánként erősítette a Newcastle United-ot, 2030-ig szóló szerződést írt alá új klubjánál. Gólt fejelt Szalai Attila a Pogoncs Cseszin színeiben, és csapata 3-1-re győzött a vendég Motor Lublin ellen a lengyel labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttus Európa-bajnokságon az összetett egyéni teljesítmények alapján. Ezüstérmet szerzett Tamás Botond a férfiak döntőjében, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka pedig éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött a harmadik helyen csapott célba a Fábián Bettina Mihályvári Farkas Viktória Rasovszki Kristóf Betlehem Dávid alkotta magyar nyétvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa-bajnokságon. A négyest Korsós Kristóf kérdezte a verseny után.
Beti, te kezdted az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén, elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a három csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig, szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
Viki, a terészed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók. Mennyire bírtad ezt a tempót?
Igen, nekem azért elég nehéz volt. Én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Betty egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerültem az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem hagyott úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát az egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit tudott, és ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna el egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és hárman váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, ezen azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriára, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazándiból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a három csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizől, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk addigra, én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat választani, hogy ne a fló lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meg lehet az érem, még ha nem is rajtam múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
Magyarország így egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárta a nyílt vízi számokat a franciaországi vízes Európa bajnokságon. Gellért Gábor szövetségi kapitány Kossós Kristófnak értékelt.
Kezdjük a váltóval az értékelést, ezúttal is jött azért az érem, viszont az érződött talán Dávidon leginkább, hogy azért ez volt az utolsó nap, és nagy volt már a fáradtság, mekkora a teljesítmény volt ez így most ettől a négyestől?
Hát szerintem óriási teljesítmény volt, Dávid 19,5 kilométert úszott, ő volt az, aki Rasóval együtt, aki végigúszta ezt a versenyt, úgyhogy nagyon a teljesítmény. Rasó meg úgy gondolom, hogy összekapta magát a végére, és hát a csapat érte, hogy mindig, minden EB-n 2021 óta mindig megtesz, amikor, még akkor is, amikor nem sikerül neki esetleg az egyéni számok, de a váltóér szétszakad és mindent megtesz, úgyhogy nagyon nagy teljesítmény volt a srácoktól. Most nem jött be az a taktika, ami bejött, de szóval egyértelmű volt, a Dávidnak itt a negyedik nap végére azért kijött a fáradtság.
Ugye minden versenynapon született magyar érem, és összességében 7 éremmel zártak a miénk, azért ebbe a teljesítménybe elég nehéz lenne belekötni, mi a kapitányi vélemény?
Valóban tavaly egy picit jobban szerepelt, picit, tehát 9 érmet nyertünk. Tavaly Rasó volt ugye az az ember, aki 4 érme, 4 egyéni érmet tudott nyerni. Most Dávid volt az, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni. Nagyon jó úton haladunk, így fél úton Los Angeles felé. Én azt gondolom, hogy 4 potenciális éremesélyesünk van Los Angelesre, úgyhogy én nagyon elégedett az egész szakvezetés a versenyzők teljesítményével.
Az látszódik, hogy azért az európai ellenfelek számítanak a legkomolyabb riválisoknak, akár egy világbajnokságon, olimpián?
Hát ez attól függ, mert a nőknél azért az ausztrálok is abszolút, és az amerikaiak is bele tudnak szólni az érmek sorsába. A férfiaknál ott kevésbé, legalábbis még eddig nem láttuk olyan amerikai, olyan ausztrál úszót, aki kevésbé, de azt azért tudjuk, hogy már például a kínaiak megjelentek Európába, tehát már európai edzőkkel, európai nyíltvízi edzőkkel készülnek a juniorokkal, úgyhogy azért nyugtával a napot, mert azért ők még azért okozhatnak meglepetést.
Volt esetleg olyan teljesítmény ezen az EB-n, ami kiemelkedett, vagy mondjuk Betlehem Dávid tegnapi hajrája, az elég sok mindenki számára meglepő volt ez a taktika, szóval mennyire volt ez egy újdonság akár tőle is?
Nagyon nagy újdonság volt, nyilván meglepte vele a németeket, és itt azért ez nagyon más volt itt ebbe az úszásba, itt is megpróbálta ugyanazt csinálni, de nyilván nem 10 ember úszott, hanem csak 3-an úsztak, tehát jobban tudtak figyelni egymásra, de a tegnapi taktikája az valóban óriási volt, az nagyon jól megcsinálta, meg nagyon jól vették a bójákat, összességében mindenkire azt tudom mondani, hogy nagyon jó szerepelt.
Befejezte szereplését a párizsi Európa-bajnokságon Dobra Viktor, aki első magyarként indult óriás toronyugrásban világversenyen. A 31 éves sportoló a mai második körben 20 méterről újabb 2 ugrást hajtott végre a 14 fős mezőnyben, amelynek a végén zárt. Új világrekordot állított feltörőcsik Zsófia búvárúszó, aki 107 méterre merült az úszony nélküli kötél segítségével végrehajtott szabadtüdős merülés versenyszámban a horvátországi viadalon. Kiesett a nyolcad döntőben Stoller Fanni és Aisha Mohamed párosa a torontói keménypályás női tenisztornán, miután 6-4-6-2-re kikapott egy ausztrál-holland duótól. Meccslabdákat hárítva 3-2-re nyert András Csaba ausztrál ellenfelével szemben a selejtező első fordulójában az asztali teniszezők VTT sorozatának a malmöi versenyén, a Europe Smash-en.
Sportvilág.
A harmadik helyért lépett pályára Ferencváros női labdarúgó csapata a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az FTC a koszovói Mitrovicával játszott. A tét az Európa Kupa indulás volt. Részletek Németh Kornéltól.
Váratlan és kellemetlen vereséggel búcsúzott a magyar bajnok a nemzetközi porontól. Bajnokok Ligája selejtező mérkőzésen a harmadik kerület pályán Ferencváros Mitrovica 1-2. A görög bajnok és kupagyőztes Paok elleni hosszabbításos vereséget követően a koszovói bajnok Mitrovica várt a Ferencváros együttesére. Jól kezdett Albert Florian csapat, előbb Edwards, majd Kubaszov előtt adódott lehetőség, de hiába a helyzetek, nem tudott előnybe kerülni a Ferencváros, ezt követően pedig a koszovóiak magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az egész mérkőzésen kiválóan teljesítő Mudiki révén a 27. percben egy óriási helyzetet el is puskáztak. Az első félidőt követően 0-0 állt az eredmény, és a második játékrész is a vendégek helyzetével indult, ám Muliki ezt a lehetőséget is elpuskázta. Ezt követően a Ferencváros magára talált, és folyamatosan dolgozta ki a lehetőségeket, a helyzetek pedig a 68. percben góllá is érettek. Czeller Dorottya egy szép csellel iramodott meg a szélen, majd pedig egy remek ballábas lövés eresztett meg, ami a jobb felső sarokban kötött ki. Sokáig azonban nem örülhettek a zöldfejérek, hiszen ahogy azt korábban említettem, a végig nagy kedvel futballozó Muliki a 76. percben előbb egyenlített, majd egy óriási védelmi hibát kihasználva a 81. percben megfordította az eredményt. Még egyszer, tehát a végeredmény a harmadik kerület pályáról. Ferencváros Mitrovica 1-2. Ez azt jelenti, hogy a Ferencváros búcsúzik a nemzetközi kupa porontól, a koszovai bajnok Mitrovica pedig a második számú sorozat az Európa Kupa első selejtező körében folytatja.
A mérkőzést követően Németh Kornél először Czeller Dorottyát kérte interjúra.
Nehéz most mit mondani, ugyanúgy készültünk, mint a PAOK ellen, nyilván mindenképp szerettünk volna nyerni, hiszen Európa kupába szerettünk volna tovább menetelni. Úgy gondolom, hogy a csapat mindent beletett, az összes erőnkkel a végsőkig küzdöttünk, de sajnos ma csak ennyire volt elég.
Jól kezdődött a meccs, hiszen nektek voltak helyzeteitek, aztán utána a Mitrovica magához ragadta a kezdeményezést. Minek volt köszönhető az első félidőben ez a hullámzás?
Én szerintem a csapaton a mentális, meg a fizikai fáradtság is kijött. Igen, nagyon-nagyon hullámzó volt, de mindig próbáltunk felülkerekedni ezen a hullámzáson, de sajnos a legvégén úgy érzem, hogy a koncentrációnk alábbhagyott, és sajnos veszítettünk.
Na, a hullámhegynek a tetején jött egy csodaszép gól, ezt meséld el kérlek, mert ez a te nevedhez fűződik.
Igen, azt már nem is tudom, hogy kitől kaptam egy paszt, talán Jaden-től, aztán átvettem, befele toltam, és ballal előttem, és a hosszút sikerült kilőnöm.
Kifejezetten szép góla volt meg az előny, ott egyébként szerintem, hogy így körbenéztem a lelátó, mindenki hátradőlt, vagy megnyugodott, hogy nem lehet nagy probléma. Mitől lett mégis probléma a végére?
Szerintem a koncentráció volt itt a legfőbb ok, hogy elkezdtünk szerintem izgulni, nem megnyugodni a gól után, és magunkra húztuk az ellenfelet, és emiatt adtunk neki került, és hát úgy nem győztesként jöttünk ki a meccsből.
Nyilván az eredmény csalódás keltő, viszont az, hogy a szurkolóitok magukhoz hívtak benneteket, megköszönték vastapsal, ezt gondolom én kell, hogy erőt adjon ennek az átalakuló és fiatalokkal elképesztő módon teletűzdelt csapatnak. Gondolom én kívülről, és mivel bólogatsz velem szemben, akkor ezek szerint jól gondolom.
Így van, nagyon szépen köszönjük tényleg bárkinek, aki a két nap kilátogatott, nagyon sok erőt adtak. Tényleg nagyon szépen köszönjük, sajnos ez most csak ennyire volt elég.
Czeller Dorottya után ott Eszteri Máron velem szemben, én látom az arcodat, amit a hallgatók nem látnak. Nem vagy se te, se én könnyű helyzetben, hogy most miről beszéljünk, mert egy ilyen mérkőzés után nagyon nehéz tényleg megszólalni. Min múlott ez így? Persze nyilván ők rúgtak egyel több gól, de minek volt ez köszönhető már, amennyiben van ebbe köszönet a ti szempontotokból?
Meccset az elején jól kezdtük, jól álltunk bele a meccsbe, utána sajnos átvették az irányítást kicsit a koszovóiak, és nem sikerült megtartanunk az eredményt, miután pedig mi tudtunk vezetést szerezni, egy elég szép góllal, és elfáradtunk a végére. Még talán benne voltak a lábakban a szerdai 120 perc is, sehol sem sikerült megtartanunk az eredményt. Utána meg már a 2-1-nél meg nem sikerült az utolsó ereinket úgy mozgósítani, hogy az hasznos is legyen.
Elképesztően hullámzó volt a meccs, hogy te is mondtad, hiszen a ti helyzeteitekkel kezdődött minden. Aztán utána ők ragadták magukhoz a kezdeményezést 0-0 a fél időben, utána ők indították talán egy picivel jobban a második fél időben, meg volt a vezetés. És amikor meg volt a vezetés, én ahogy így körbenéztem, azt mondtam Czerdér Dorottyának is, hogy ilyen óriási nyugalmat éreztem a lelátón, hogy jó, akkor ez innentől kezdve megvan. Ott mi az, ami fordult vagy változott?
Hát az első bekapott gólra nem reagáltunk jól, ott 1-1-nél sajnos nem sikerült nekünk rárugni a másodikat, és miután megkaptuk a második gólt, akkor meg nem tudtunk már válaszolni.
Összességében milyen volt ez a selejtező torna, két nagyon nehéz meccset játszottatok, de hát a tavalyi szereplés után muszáj megkérdeznem, hogy ez csalódás keltő, ez a mostani eredmény, ahogy most zártatok?
Nyilván szomorúak vagyunk, mert többet vártunk, és nem ennyiért jöttünk ide, hanem nagyobb céljaink voltak. Azt sajnos most nem sikerült teljesíteni, de megyünk tovább, és az a cél, hogy a bajnokságot megnyerjük.
Ez az átalakuló fiatalokkal teletűzdelt csapat mikor lehet olyan csapat, ami a pályán is jó eredményekre lehet képes, mert azért az most látszik, hogy a fiatalok, akik bejönnek, őnekik nem, hogy nemzetközi rutinjuk nincs, van, aki még első osztályú meccset sem játszott, tehát nektek rutinosabbaknak igencsak kell fogni a kezüket, megterelgetni őket.
Igen, sok a fiatal és új játékosunk, és azon vagyunk hétről hétre, hogy egyre jobban beépítsük őket, és minél többet fejlődjenek, és összeálljon a csapat, úgyhogy ezért fogunk küzdeni.
Megkezdődött a női labdarúgó NBA 2026-2027-es idénye. A legutóbbi ezüstérmes Puskás Akadémia 6-0-ás győzelmet aratott Szekszárdon. Az MTK és az Újpest egy gólos hazai sikerrel indított. A PMFC simán verte a DVTK-t